Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Jövő évtől szélesebb körben állíthatja vissza a katás adózást a Tisza kormány. Ezt Kármán András erősítette meg hétfőn a parlamentben. A pénzügyminiszter kiemelte, 100 000-ek veszítették el azt az adózási formát 2022-ben, amelyre a vállalkozásukat építették. A Mi Hazánk képviselője Apáti István szerint a kata a Fidesz sikertörténete volt. Fénykorában még több adóbevételt is termelt, mint amennyivel számoltak vele a költségvetésben. A megszüntetés mellett a Fidesz azzal érvelt, hogy sokan kataformában voltak alkalmazottak, így kerülték el az adófizetést. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját. Vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. A 2013-ban bevezetett kata adózási forma az nagyon gyorsan népszerűvé vált a vállalkozók körében, és hogyha visszatekintünk rá, ennek valóban volt egy sikertörténete. Úgyhogy talán induljunk ki onnan, hogy a Fidesz kormány miért vezette be ezt az adózási formát, és mennyire volt ez sikeres?
Valóban nem túlzás azt kiemelni, hogy ez egy sikertermék volt a adók között, ugyanis telibe talált nagyon sok mindent. Például azt, hogy a magyar karakter jellemzően szerény adót szeretne fizetni, egyszerűen, átláthatóan, transzparens módon, úgyhogy azzal ne kelljen sokat bíbelődni. És nagyon hamar felfutott azok köre, akik ezen a módon adóztak. Rendkívül népszerűvé vált ez a forma, és valóban, tehát a kezdeti időszakban komoly adóbevételeket hozott. És azt is érdemes még kiemelni, hogy nagyban tudta ösztönözni a vállalkozási hajlandóságot a kata. Hiszen vállalkozóvá váltak azok, akik korábban nem, akiket korábban eltántorított az adminisztratív teher, a számlázás bonyodalma például, és felszabadulhat a kreatív energiák is, és nem véletlenül, ugye most is sokat emlegetjük azt, hogy a kreatív iparágakban sokan vettek ezzel az adózási formával részt, ugye fodrászok, könyvelők, például dizájnerek, nagyon sokat és sokan választották ezt a formát. És hát beszéltünk egy sikert történető, vagy egy siker szakaszról, azonban ez átfordult valami másba, és gellert kapott ez a történet, azt lehet mondani, és hát ez is benne van egyébként a magyar adó fizetői karakterbe. Nagyon sokan arra kezdték el használni, ami nem az eredeti küldetése volt ennek az adózási formának, méghozzá az adóoptimalizáció került előtérbe, az adó elkerülés, a rejtett foglalkoztatás, és hát ugye 2013-ban vezette be az Orbán kormányzat ezt az adózási formát, és 2022-ben már egy nagyon komoly átalakításra volt szükség, hiszen egyre nagyobb lyukat ütött a költségvetésen, vagy a költségvetésben ennek az adórendszernek a fenntartása.
És ez a nagyon fontos, hogy addig, ameddig lehet, hogy ezt sokan fizették be, de a másik oldalon valahol az az egyensúly felborult. És akkor nézzük meg, hogy hogyan vált alkalmassá a kata például arra, hogy egyfajta rejtett foglalkoztatásként tekintsenek rá például a cégek is.
Azért örülök, hogy ezzel kezdte szerkesztő asszony, hiszen tulajdonképpen ez volt a legnagyobb probléma. Azt kell elképzelni, hogy a multinacionális cégek, vagy a nagyobb vállalatok sok esetben egyszerűen azt mondták az alkalmazottaiknak, hogy számlázzanak be havi szinten, és így legyenek foglalkoztatottak. Abban az esetben, hogyha valaki ezt főállásban tette meg, akkor nyilván volt egy havi 50 000 forintos fizetési kötelezettség. Lehetett egyébként egy magasabb kategóriát választani 75 000 forinttal, vagy hogyha valakinek volt mellékállása, akkor elegendő volt 25 000 forint. És havi szinten készültek a számlák. Ez egyébként olcsó volt a foglalkoztatónak, olcsó volt egyébként, meg egyszerű volt az alkalmazottnak, ki itta meg ennek a levét? Hát tulajdonképpen a költségvetés, hiszen eltünedeztek a TB, a járulékbevételek, személyjövedelemadó bevételek. És hát ugye itt kiemelhetjük a hosszú távú hatásokat is, aki például így került foglalkoztatásba, így ment nyugdíjba, az egy szerényebb nyugdíjösszeget kapott, vagy kap egyébként még most is. Szóval az a kialakult rendszer, meg ahogyan az ugye eltérült, az biztos, hogy nem volt tartható, meg fenntartható. Tehát kialakult a rejtve foglalkoztatás intézménye, megerősödött. És egyébként egy olyan rendszer jött létre, hogy nagyon sokan belekényszerültek ebbe, például a nagyvállalkozásokat emelem ki, mert hogyha ők nem katásként működtek a piacon, versenyhátrányba kerültek azokkal szemben, akik meg katáztak. Egyszerűen magasabb költségekkel, terhekkel kellett szembenézniük, és az általuk értékesített termékekre, szolgáltatásokra ezt ki kellett vetíteni. Azok, ahol viszont ugye a katázás ment, ott értelemszerűen jelentkezett egy költségelőny, a olcsóbb áron, kedvezőbb áron tudtak a piacon értékesíteni. Tehát még egyébként azok is belekényszerülhettek valahol ebbe a rendszerbe, akik nem szerettek volna.
Ugye a magyar néplélekben az is benne van, és az is hozzátartozik, hogy nem nagyon szeretünk a nyugdíjas éveinkre gondolni. Tehát az azonnali bevételek, azok mindig fontosabbak, mint az, hogy majd mi lesz velünk. Aztán most halljuk azt, hogy valóban nagyon sokan mondják azt, hogy de hát milyen kevés a nyugdíjam, és akkor itt azért érdemes arra is visszagondolni, hogy amikor aktív kereső volt az, aki most nyugdíjas, akkor ebbe a bizonyos nyugdíjrendszerbe mennyit is fizetett be, de hogyha visszatérünk a katának ehhez a rákfenéjéhez, ha mondhatjuk azt, hogy bújtatott foglalkoztatás, akkor azért a Fidesz is próbált törekvéseket megvalósítani, vagy változtatásokat megvalósítani, hogy ezt kiszűrje. Ugye először is egy extra 40%-os adót vezettek be annak, aki például vállalkozásoknak állított ki bizonyos értékhatárig számlát. Miért nem volt elegendő? Miért nem tudta a Fidesz kormányzat kiküszöbölni ezt a buktatót, hogyha ezt nevezhetjük a legnagyobb buktatóján?
Ugye 2022-ben egy rendkívül nagy átalakítás történt ebben a rendszerben. Az MKIK egyébként odáig megy, meg odáig is ment, hogy tulajdonképpen kivéreztette a kata intézményét akkor a kormányzat, és túl szigorú volt. És egyébként az MKIK vezetése egészen következetes módon ugye mindig megjegyezte azt, hogy valamilyen formában vissza lehetne hozni a katát, és hogy azt kellene kidolgozni, hogy és milyen formában, mert hogy az új szabályozás az kimondottan szigorú volt. Hát az az igazság, hogy akkor úgy döntött a jogszabály alkotója, hogy az anomáliákat látva valamilyen drasztikus intézkedésre van szükség. Hát egyébként igazából a fejekben az maradt meg, hogy 2022 után csak jóformán a taxisok választották ezt az adózási formát. Semmi más esetben ez nem maradhatott meg. Ez nem állt távol egyébként a valóságtól, nem teljesen a valóságot képezi le, de nem áll ettől távol. Tehát egy ilyen drasztikus döntés született. Nem szeretett volna az akkori kormányzat a részletszabályokkal, meg a részletszabályok részletszabályaival foglalkozni, hanem azt mondta, hogy tulajdonképpen úgy kell beszűkíteni a kört, hogy az csak egy célzott csoport számára legyen elérhető, mások számára viszont nem.
Mekkora törést okozott ez a gazdaságban? Kérdezhetjük azt is, hogy a magyar néplélekben, sőt, hogyha visszagondolunk a magyar gazdaság elmúlt 4 évére, és az nem muzsikált valamilyen fényesen, és emellé még mellé vesszük azt a sok csalódott katás vállalkozót, aki mondjuk ebből a rendszerből kikerült, akkor most ők milyen várakozással tekintenek a jövő irányába?
Hát nézzünk néhány számot. A 2022-es nagy reform előtt körülbelül 460 ezeren katáztak, ebből maradtak úgy nagyjából 110-140 ezeren. azért jelentős különbség van a kettő között. Hát azt lehet mondani, hogy tényleg majdnem megsemmisült ez a rendszer. Hát mi történt azok esetében, akik maradtak? Hát ugye 50 ezer forintos fizetési kötelezettség, meg 18 millió forint per év árbevétel, korlát árbevétel határ. Sokan egyébként a változtatásokat adóemelésként élték meg, fel kellett mondaniuk a katás létüket, és valamilyen más adózási formát választottak. Az adóemelést nem szereti a magyar karakter, de egyébként semmilyen más karakter sem, hiszen ugye történelmi okok miatt azért nálunk vannak erős csírái az adóelkerülésnek, úgyhogy lett egy nagy politikai ára is egyébként az átalakításnak, és egyértelműen átmentek az üzenetek a médiába, tehát hogy egy korábban kedvezményekre építő, egyszerű, transzparens rendszer megszűnik, sokak számára nem lesz elérhető, és ezután valamilyen adóemelés, egy szűkebb kör, egy szűkebb igénybe vételi lehetőség áll rendelkezésre. Ez volt tulajdonképpen a fő üzenet, egyébként meg magasabb adófizetési kötelezettség, meg plusz adminisztrátor terhek jelentkeznek az adó befizetések kapcsán. Na hát erre mondta tulajdonképpen Nagy Elek többször is, meg az MKIK, hogy megértik akkor, hogy mi történt döntéshozói szinten, de ezek az intézkedések túlságosan szigorúak voltak, jó lenne ezen enyhíteni és valamilyen formában visszaépíteni a katát, és épp egyébként a napokban hozott egy javaslatcsomagot az ottani vezetés arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan kellene megtenni.
Ez az az 5 pontos javaslatcsomag?
Igen, erről van szó, és jó látni azt egyébként, hogy tényleg elindult az ötletelés, de azért azt hozzá kell tenni, hogy már 2025-ben a gazdasági évadnyitó rendezvényen elhangzott az, hogy azért az MKIK szolgalmazná a katának a visszaépítését. Ebben rendkívül következetesek voltak, és most az új kormányzat alatt is következetesek, és most tettek javaslatot arra vonatkozóan, hogy miket kellene megtenni, és hogyha valaki azt a közleményt elolvassa, akkor láthatja azt is, hogy például a régi rendszernek mi volt a problémája, például kiemelik a versenytorzító hatást.
És akkor nagyon fontos itt azt mondani, hogy a Tisza is e tekintetben transzparens volt, hiszen már a kampányában is azt az üzenetet hozta, hogy a katát ők, bár sokszor úgy beszéltek róla, hogy vissza szeretnék állítani, de hát tudjuk azt, hogy bővíteni szeretnék majd. Viszont most már a Tisza kormányoz. Mi az, amit lehet tudni, hogy a katás rendszert ők milyen formában szeretnék visszaállítani. Ugye Kármán András annyit mondott, hogy a jövő év elejétől a katás adózási rendszer visszaállhat, és ugye ők próbálnak azon dolgozni, elismerik a sikerét, elismerik a buktatóit, na hát nekik most meg kell találni azt a bizonyos arany középutat. Mi lehet ez?
Hát most már minimum 2 olyan dolog van, ami miatt Kármán Andrást, illetve a következetességet egy lapon említhetjük. Az egyik ilyen az euró kérdése, a másik pedig a kata kérdése. Hát itt igazából nem lepődhet meg nem lepődhetnek meg a választók, hiszen a katáról szó volt, a katáról most is szó van, és van egy új fejlemény, hogy a tervek szerint 2027. január 1-től elindulhat, vagy újraindulhat ez a rendszer. Itt hagy szúrjam ide, hogy az MKIK egyébként 2028-at javasol, mert ugye rámutat arra, hogy azért nagyon komoly átgondolásra, tervezésre van egyébként szükség. És hát jelenleg a Tiszapárt részéről, vagy a új kormányzat részéről részletszabályokat nem látunk, nem tudunk. Én azt gondolom, hogy nagyon aktívan gondolkodnak majd azon, hogy hogyan lehetne bővíteni a kört, esetleg adókönnyítést bevinni úgy, hogy ne jelentkezzenek azok az anomáliák, amelyek korábban jelentkeztek, és hát valóban nem egyszerű, hiszen sokakról van szó, sokfajta iparágról, sokfajta foglalkoztatási lehetőségről egyébként, és nagyon körültekintően kell eljárni, hiszen látjuk azt, hogy a katának az 1.0-as verziója azért néhány év alatt betöltötte a küldetését abból a szempontból, hogy meddig maradt az fenntartható, transzparens, átlátható, és egy idő után már azért problémák jelentkeztek.
Nagyon örülök, hogy a 2028-at hozta föl dátumként, mert csak azért is, mert a 2027 azért is közel van, hiszen a Tiszának is össze kellene tenni egy saját költségvetést először, hiszen azért, amikor a katáról beszélünk, ahol ugye az adóterhek csökkennek, ami a vállalkozóknak jó, de tudjuk azt, hogy a költségvetésbe az bizony üthet egy óriási lyukat. És akkor is fog lyukat ütni, hogyha ezeket a bizonyos buktatókat kiiktatjuk. És azt is tudjuk, hogy, és ebben is, hát ebben lehet, hogy kevésbé transzparens a Tisza kormányzat, még nem tudjuk, hogy Brüsszelben az EU-s források hazahozatalához miket is vállaltak el, de viszont azt tudjuk, hogy célzásokat például arra tettek, hogy a multik extra adóját ők például megszüntetnék. Na hát ez egy újabb lyuk lesz ezen a bizonyos költségvetésen, amit valahonnan be kell tömni.
Valóban óvatosan kell bánni a költségvetéssel, hiszen ebben az évben biztosan 6% felett lesz a GDP arányos hiány, és azért nyilván lehet azt tudni, hogy amennyiben adót mérsékelnek, azért az mondjuk a fogyasztás áfa befizetésein keresztül visszacsoroghat valahol a költségvetésbe bevételi oldalon, de azért valóban óvatosan kell tervezni, hiszen nem lehet tudni azt, hogy akkor hányan esnek majd bele az új lehetőségbe, ők egészen pontosan mennyit fognak befizetni, hogyha egyébként jövedelem marad náluk mikrovállalkozásoknál, azt mire fogják egyébként elkölteni, vagy mire nem. Én azt sejtem, hogy nagy Elek nyilatkozata mögött az húzódik például meg, ugye megint megemlíthetjük a 2028-at, hogy azért idő kell a rendszer felállításához, kialakításához, a lehetséges hatások feltérképezéséhez, és talán ezért is int egy pici óvatosságra a kereskedelmi és iparkamara.
Ha már itt az áfát, áfa csökkentést említette, hiszen azt mondta a Tisza, hogy ebben is szeretne élen járni, hiszen rekordmagas az az áfa szerintük, amit a magyar emberek fizetnek, és hallottunk már arról is, hogy a zöldségek és gyümölcsök áfáját ők 5%-ra szeretnék csökkenteni. Ez azért kérdéseket vet föl megint a tekintetben, hogy egy biztos, a költségvetésben ez valamilyen szinten lyukat üt, és az emberek viszont azt várják ettől az áfa csökkentéstől, hogy az ő pénztárcájukba több marad. Na hát pont, hogyha a mezőgazdaság helyzetéből indulunk ki, pont ebből az asztályos évből indulunk ki, amikor lehet, hogy jóval az áfát meghaladó áremelkedésre lehet számítani, akkor a vásárlók részéről megfelelő-e az a várakozás, hogy ők jelentősen látni fogják a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésnél azt a bizonyos megtakarítást a pénztárcájukban?
Ha szerkesztő azt, hogy megengedi, akkor egy összképet villantanék fel, mégpedig azt, hogy a utóbbi években azért látványosan bővült idehaza a zöldség és gyümölcs fogyasztás. Ugye a WHO-nak van egy ajánlása arra vonatkozóan, hogy mennyi legyen a napi bevitel. Hát Magyarországon már majdnem elérjük egyébként ezt. És megérthető az új kormányzat azon törekvése, hogy növekedjék ez az érték. Hiszen azért mindenki nagyon jól tudja, aki egy kicsit is tájékozódik, hogy a zöldség, illetve a gyümölcs bevitel nagyon fontos az egészség megőrzéséhez. Na most azt azonban látja a közgazdaságtudomány, meg a közgazdaságtan, hogy áfát nagyon könnyű megemelni, azon nyomban megjelenik a kiskereskedelmi árakban, azonban, hogyha valaki lekívánja építeni az áfát, ott az árak csökkenése nem annyira automatikus. Sőt, lehetne úgy is fogalmazni nagyon egyszerűen, hogy nem jelenik meg a boltok polcain az áfa csökkentés. Nagyrészt lenyelnek egyébként a kiskereskedők az áfa csökkentésből, és valamelyest mérsék lődhetnek az árak, de nem szabad például azt várni, hogy ez egy ilyen vizionált érték. 10%-os áfa csökkentés, az majd 10%-kal mérsékli a kiskereskedelmi árakat. Tehát ezért kell óvatosan bánni az áfa ügyével, meg azért is egyébként, mert a magyar költségvetés úgy épült fel, hogy áfa nehéz, a legnagyobb szeletet a költségvetésben az áfa befizetések adják. Tehát aki hozzányúl az áfához, emeli az áfát, az mindenféleképpen kalkulál, de akkor is, hogyha csökkenti az áfát, mennyi marad, hogy ez egy nagyon érzékeny tétel.
És akkor nézzük meg, ugye, ami viszont a költségvetésnek nagyon jót tehet, az pedig az, hogy az uniós források hazahozataláról egyfajta politikai alkumár született. És tételezzük fel a legpozitívabb lehetőséget, hogy az összes eurócentet haza fogja tudni hozni a magyar kormányzat. De az milyen hatással lehet majd a költségvetésre?
Azt lehet mondani, hogy ez a legjobb forgatókönyv körülbelül az év vége felé következhet be, azért lehet látni, hogy itt van egy átfutási idő, és politikai elköteleződés meg megállapodás már született. Hát ezután következik egy menetrend, amit értelemszerűen mérföldkövek szegélyeznek, sztenderdek, megfelelési pontok határolnak, és ennek lehet a végeredménye az, hogy majd különböző finanszírozási források érkeznek. A költségvetési hatás az kétféle lehet. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a költségvetésnek a bevételi oldalát gyarapítják ezek a beérkező pénzek, megjelennek a számlákon értelemszerűen, különböző beruházásokat lehet ezekből finanszírozni, vagy egyébként a megvalósult beruházások utófinanszírozottakká válnak, és ez tulajdonképpen mindenféleképpen jó. A másik olvasat, amit érdemes kiemelni, az az, hogy ha ezek a beruházások elkezdenek megvalósulni, akkor értelemszerűen például a beruházásokon dolgozók foglalkoztatásából, fogyasztásából adódóan jáfa, járulék befizetések keletkezhetnek, tehát hogy ez a költségvetést jó irányba hozhatja, és például mérsékelheti távlatosan a költségvetésnek a hiányát is. Tehát a költségvetési hatások azok mindenféleképpen látványosak, lehetnek árfolyamhatások is természetesen, arról meg már nem is beszélve, hogy ha tényleg digitalizációról, KKV-k fejlesztéséről, infrastruktúra fejlesztésről, oktatás fejlesztéséről van szó, akkor egy olyan mix jön létre, ami tulajdonképpen a magyar üzleti versenyképességi környezetet még tovább tudja javítani.
Ugye, amiről beszélünk, ez mind-mind pozitív várakozás, és akkor tegyük hozzá, ugye ön is úgy fogalmazott, hogy megjelenik a számláinkon, hogy ez mind azt jelenti, hogy a magyar kormányzathoz köthető számlákon, hiszen az EU-s források annyira beépültek a közbeszédbe, az egyszerű hétköznapi embereknek a közbeszédében is, hogy még azt tapasztaljuk nagyon sok helyen, hogy most mindenki úgy gondolja, hogy ha ezek a források zöld lámpát kaptak, akkor ahogy lakosság arányosan ezt lebontják, akkor itt mindenkinek a pénztárcájával ez átvándorol. De hát ezek a várakozások sosem fognak teljesülni, tehát ezért nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Ugye itt már említette, hogy mely területek lehetnek azok, ahol ezek hasznosulhatnak. De hát nézzük meg, hogy ezt, ha hasznosul akár a KKV-knál, akár az oktatásba, kutatásfejlesztésbe, ennek a hatását az egyszerű ember, aki most azt várja, hogy neki jobb lesz az EU-s források hazahozatalától, mikor érezheti egyáltalán, akár egy KKV esetében?
Először úgy válaszolok, hogy kiemelek egy olyan területet, amit az előbbiekben nem említettem, ez pedig az Erasmus ügye. Ugye szó van arról, hogy Erasmus források érkeznek majd a hallgatókhoz, és ismét lehetővé válik a mobilitás. Egyetemi oktatóként nagyon sok olyan hallgatóval találkozunk egyetemeken, akik nem tudnak részt venni az Erasmusban, mert idehaza olyan a tantárgyi struktúrájuk, hogy nem tudnak más egyetemen tárgyat hallgatni és azt elismertetni idehaza, meg lenne a lehetőség, nem tud ebben a rendszerben, ebben a programban részt venni. Tehát a lehetőség adott, úgymond a forrás adott, ő maga ezt nem tudja hasznosítani. Na most azt lehet mondani, és ez az összkép, hogy az Európai Uniós forrásoknak mindig multiplikatív, tehát többszöröző hatása volt a gazdaságra. Tehát, hogyha érkezik járműfejlesztésre, infrastruktúra bővítésre, digitalizációra, KKV modernizációra forrás, akkor nem csak egységnyi forrással kell számolni, hanem annál több, 1,2, 1,3, van ennek komoly szakirodalma, most nem menjünk bele a számokba, munkahelyek jöhetnek létre értelemszerűen, és hát elindul, megindul egy ilyen többszöröző hatás. Na most nyilván nagyon fontos, hogy ténylegesen mire költenek, ki mire szán, mit vásárol, hát azt el tudom rögtön mondani, hogy amennyiben például presztízs, luxusfogyasztás történik ezekből a forrásokból, vagy importfogyasztás, akkor annak a többszöröző hatása szerényebb, sőt, lehet, hogy egészen szerény, de hogyha tényleg olyan területekbe fektetnek be egyébként a döntéshozók, amelyek a magyar gazdaság számára hasznosak, digitalizáció, oktatás, kutatás, infrastruktúrafejlesztés, KKV-k támogatása, csak néhányat említettem, lehetne még egyébként többet is, akkor a többszöröző hatás az még nagyobb és még látványosabb. Úgyhogy azt szoktam mondani egyébként a szakirodalom, hogy az Európai Uniós pénzek lehetőséget adnak, valamit kiegészítenek, és általában nemzeti fejlesztési tervekre épülnek rá. Ha jól épülnek rá, és jól hasznosíthatóak, akkor nagy lehet a növekedési hatás, de lehet ám olyan is, ezt is ismeri a szakirodalom, hogy valahol nem transzparens az intézményrendszer, magasabb mondjuk a korrupciós fok, jellemző az import fogyasztás, hát ott egyébként a megtérülésnek a hatásfok az jóval szerényebb.
És akkor nem maradt már csak szűk egy percünk, de ez fontos kérdés, hogy még ugye az eurócentek mellé nekünk forintot kell tenni, hiszen még nem vagyunk az eurózónában, de mekkora lehet az a rész, amit azért Magyarországnak mellé kell tenni az euró forrásoknak?
Örülök, hogy így a beszélgetés végén erre rátapintott, hiszen pont arról van szó, hogy nagyon sok projekt utófinanszírozott, tehát van egy költségvetési teher az infrastruktúra fejlesztés mögött például, és ugye hát ezt egészíti ki, addicionalitás van például a kohéziós pénzeknél, az Európai Uniós források köre, és hogy tehát, hogy azt kell elképzelni, hogy nem ránk öntenek 16 milliárd eurót, vagy 6000 milliárd forintot, hanem, tehát, hogy itt kötelezettségvállalás is van mögötte.
És hát beszélhetünk majd a jövőben ezekről a kötelezettségvállalásokról, és most csak bízni tudunk abba, hogy a kedvező adózási forma az visszavezetésre kerül. Köszönöm szépen Pásztor Szabolcsnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlős Éva és Sije Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
Ó, ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
Sedacur Forte?
Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Friday jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltás.